Józsa Judit kerámia szobrász a születésnapjára készül. Amikor az ember a gratulációkat fogadja, akkor örül a virágoknak, és csak ritkán jut eszébe az az óra, amikor valójában megszületett, és az édesanyja hosszabb, rövidebb vajódás után először a karjába vehette.
Mindig eszembe jut, hiszen én nagyon-nagyon szeretem a szüleimet. Édesszüleim Józsa János fazekasmester, és a felesége azaz az édesanyám, Julianna. Minden nap hiányzik nekem, hiszen Erdélyben élnek, Korondon. Akkor, amikor éppen a születésnapom van, óhatatlan, hogy édesanyám az, akire gondolok. És az is gyakran eszembe jut, hiszen ő elmesélte, hogy amikor én születtem, sötétségbe borult az ég, és nagy vihar volt, tehát egyáltalán nem emlékszik, hogy ez éjszaka volt, vagy nappal volt. Fájdalmai voltak, annyira vajudott. Csak arra emlékszik, hogy amikor a karjaiba adtak, az leírhatatlan szavakban nem önthető, amit ő akkor érzett. A Jóisten úgy rendelte, hogy én ebbe a családba születhessek, és én nagyon-nagyon boldog vagyok, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen szüleim és ilyen édesanyám van.
Nem az első gyerek a családban, viszont az első kislány.
Valóban éppen ezért nagyon-nagyon vártak, különösen édesapám kislány volt a szíve vágya, és ezt a Jóisten megadta. Két bátyám van, az egyik operatőr Székelyudvarhelyen, és a kisebbik bátyám János az, aki tovább viszi a fazekas mesterséget nálunk Korondon, ahol ugye apáról fiúra száll a mesterség.
És hát tulajdonképpen a leány alma sem esett messze a fájától, hiszen valahogy mégiscsak az apai örökséget viszi át a maga művészetébe kerámia szobrászként.
A Jóisten valamiért olyan családba teremtett, ahol az agyagművesség, a fazekasság, a hagyományos népművészeti tárgyaknak, a szellemiségnek a tisztelete, szeretete nagyon-nagyon fontos volt. És ugyanakkor persze a magyar történelemnek a szeretete is, hiszen ott elnyomatásban, a Ceausescu rendszerben születtem. Úgyhogy én hiszek abban, hogy a Jóisten úgy rendelte, hogy azt az örökséget, amit ebben a családban kaphattam meg, azt tovább vigyem. És a magam módján, a magam révén ezt megpróbálom egyre-egyre inkább fejleszteni, bővíteni, kiteljesíteni. De hát az az igazság, hogy a tehetséget édesapámtól örököltem, de a szorgalmat meg édesanyámtól. A világ legtehetségesebb művésze is elvész a szorgalom és a kitartás nélkül. Ezt édesanyámnak köszönhetem, és rendkívül hálás vagyok érte.
Az édesanyja szorgalmával, eltökéltségével nagyon-nagyon sok mindent vállalt a családért maguk. Kért.
Édesapám mindig csillogó szemekkel, és a szemek sarkába összeugró, mosolyra derülő ráncokkal mesélte el, hogy 17 évesen vette feleségül az édesanyámat, és az volt az első nagy feladat, hogy meg kellett tanulnia díszíteni a kerámia tárgyakat, azaz vésni a motivumokat és írókázni. Hiszen ő nem egy fazekas családba született, mint az édesapám, ahol nemzedékekre visszamenően mindenki fazekassággal foglalkozott, hanem egy paraszt családba. Gyakorlatilag olyan paraszt családba, ahol szinte a kősziklát kellett nekik megmunkálni fönt ott a Hargita lábánál Korond fölött egy tanyán, cikkatanyán. Úgyhogy nem volt könnyű gyerekkora egyáltalán az én édesanyámnak, de akkor, amikor ugye a szerelem volt az útmutató és egy közös jövő teremtése, egy közös család a gyerekekkel, óhatatlan, hogy az édesapám kézen fogta, és azzal a szeretettel, azzal a szerelemmel, ami arra késztette, hogy feleségül vegye azt a 17 éves nátszál derekú, gyönyörű mandula vágású kékszemű lányt, bizony egy évbe tellett, de megtanulta. Több mint 40 éve, hogy édesanyám az, aki a gyönyörű kerámiákat, ami a Józsa portáról kikerül, mind-mind ő díszítette, és sőt, ő tanította meg festeni, virágozni és díszíteni a tárgyakat.
Sokszor az ember hall egy zenét, vagy megérez egy illatot, és gyerekkorába szalad vissza gondolatban.
A vasárnapi húsleveseknek az illatát, azt nem lehet elfelejteni mai napig. Olyan húslevest, mint amilyet az édesanyám főzött, azt én nem vagyok képes, csak próbálom és törekszem rá. De igazából legendásak az én édesanyámnak a kalácsai, a mákos kalácsa, a diós kalácsa, vagy a mazsolás, vagy éppen az ordás kalács.
Ugye az orda az édes túró.
Igen, és hát itt az anyaországban nem nagyon lehet ordát kapni, de az az ordás palacsinta, vagy az az ordás kalács, amit édesanyám anyám süt, az semmihez sem fogható, az a puha, foszlós, és hát az a jó, ha még melegen fogyasztja az ember. De van egy olyan lepénye, amit senki más nem készít, csak ő. Ez a kásás lepény, amit variál, időközönként almás lepényt is süt belőle, vagy éppen szilvás lepény. Ez ugyancsak kalács tésztából készül dagasztva, és egy különleges kását főz. Nemrég voltam odahaza a húsvétkor, és hát éppen a kásás lepényből félre rakott darabkákkal vártak engem. Oda köthető vissza a kásás lepény és az almás lepény emléke, hogy édesapám elmesélte, hiszen ő félig árván nőtt fel, hogy többször bújdosott el otthonról, olyan sanyarú gyerekkora volt. És egyszer, amikor télvíz idején elbújdosott otthonról, ugye nagybácsi nevelte nagyon szigorúan, akkor az almási bíró vitte haza úgy, hogy éppen almás lepényeket szállított a szánján, és a csilingelő számba föl áramló almás lepény illata az éhes gyerekkel elárultatta, hogy ő kicsoda, micsoda, és hogy kerül az út az erdő kellős közepére. Úgyhogy hát így került ő haza. Ennek az almás lepénynek az íze volt az, amit mindig keresett édesapám, és az ő kedvéért sütötte édesanyám ezeket a lepényeket.
Szokta nézegetni időnként tükörben magát, a vonásait, hogy arcának melyik részét kitől örökölhette?
Ugye mély barna szemem van, és sötét a hajam is. Inkább édesapámra hasonlít ez a része. Viszont most már, ahogy az idő halad előre, többen mondják, hogy mind hanglejtésemben, mind mosolyomban egyre inkább édesanyám visszatükröződik az arcomon. És ez egy csodálatos dolog, hogy ő minket úgy nevelt föl a sok-sok munka mellett, hogy nem veszítette el azt az érdeklődést, ami egy nagyon nagy nyitottságot jelent a világra. Ez őt mindig érdekelte, hogy mi történik a szűkebb környezetében, mi történik a faluban, mi történik az országban, és természetesen az anyaországban. Sok esetben mai napig is jobban tisztában van az anyaországi történésekkel, eseményekkel, mint én magam, aki most itt élek.
Amikor eljött Józsáék egyetlen lánya, akkor mit szóltak a szülei, hogy elhagyja a szülőföldjét?
Édesapám megértette, édesanyám kevésbé, hiszen az azt jelentette, hogy édesanyám szoknyája mellől nem a szomszéd faluba vagy a szomszéd városba kerültem, hanem egy kicsit messzebbre. De az a hamuba sült pogácsa, amit ő abban a jelképes tarisznyába tett nekem, az egy olyan hamuba sült pogácsa, ami soha nem fogy el, és ez támaszkodik a szeretetre, a hitre, a szorgalomra, a kitartásra, arra a biztos erkölcsi értékre, amit édeszüleimtől tanultam. 20 éves koromban történt mindez, későn érő típus voltam, én ekkor még egy nagy gyereknek éreztem magam, az is voltam valójában. Itt az anyaországban, amikor a Szent Margit Kórháznak a szociális nővéreként dolgoztam, ott rendelt el a Jóisten, hogy én felnőtté váljak, és ehhez a felnőtté váláshoz azt gondolom ma már, hogy igenis kellett az a fajta elszakadás a szülői háztól, ami a külön élést, külön lakást, külön egzisztenciális teremtést jelentett. Az nem azt jelenti, hogy mindent nekem kellett a nulláról felépíteni, hanem én nagyon-nagyon sokat köszönhetek a szüleinek, mint ahogy a testvéreim is. Tehát ők saját egzisztenciát teremtettek 17 és 20 évesen, és megteremtették az egzisztenciát a gyerekeiknek is. Mindhármunkat tanítottak, én egyetemet is végezhettem, és mind a hármunknak lakást, fedelet teremtettek a fejünk fölé, úgyhogy akkor, amikor saját műhelyem, saját műtermem, galériám van, mindig erre gondolok, hogy mindez nem lenne, hogyha az én édesszüleim nem indítottak volna el úgy a világba, mint ahogy ők azt tették.
Józsa Judit műveiben nagyon erősen érződik a teljes nemzetben való gondolkodás. Egy nagyon-nagyon szép műveben, a Magyarország Anyaország címűben is.
Amikor az anyai szeretetről beszélünk, óhatatlan, hogy az a szeretet jelenik meg, amit én megtapasztaltam a szülői házban. Éppen ezért én több olyan témát mintáztam, ami ezt dolgozza fel. Készítettem már Paraszt Madonnát, ahol a Paraszt Madonnában valójában az én édesanyám van elrejtve, és az a szeretet tükröződik, amit én otthon kaptam meg. De mintáztam én Patrona Hungáriét, ahol a szép Magyarország nagyasszonya az olyan szeretetet sugároz, amit nem lehet másképp megmintázni, csak ha az ember megtapasztalta a saját bőrén. És természetesen mintáztam egy olyan Magyarország anyaország szobrot, ahol megjelenik az édesanya úgy, hogy megszemélyesítődik maga a hazánk, azaz az anyaország. Nem akármilyen módon, hiszen ikonográfiailag úgy látjuk őt, hogy a Szent Koronát viseli a homlokán, és az ölében egy csecsemőt tart. Na most ez a csecsemő nem más, mint a Trianonkor elszakított területek közül éppen a csángó magyarság. Azt gondoltam, hogy a csángó magyarság az, aki a csecsemő, aki a leginkább pátyolgatásra, szeretetre és támogatásra szorul. Az anyát körbevevő gyerekek közül pedig, ahogy haladunk körbe-körbe, mint egy gyöngyfűzér, úgy veszik körül őt a gyerekei, a legmagasabb, egyenes gerincű, erős tinédzser fiú, az nem más, mint az a legényke, aki erdélyi, tehát Erdély személyesítődik meg benne, Erdély Párcium kezét fogja, Párcium délvidék kezét, és másik oldalon pedig Kárpátalja fogja Erdély kezét, miközben ölelik az édesanyjukat, és hát Kárpátalja pedig Felvidék kezét fogja, Felvidék pedig a nyugati magyarságot megtestesítő kislány kezét szorongatja, nem is akármilyen módon, úgy, hogy ők lent, ahogy üldögélnek, meg lehuppannak a földre, a magyar címert tartják. Tehát Délvidék és a nyugati magyarság azt a kettős keresztes sávos magyar címet tartja, ami az ő vérüket szimbolizálja, hiszen itt testvérekről van szó. És ők föltekintenek az édesanyára, és azzal a szeretettel tekintenek föl, amit nem vehet el sem a történelem vihara, sem Trianon, sem bármilyen esemény, hiszen az édesanyát akármilyen mostoha történelmi pillanatokat élt is meg, a nemzet tagjai, testvérek és gyermekei igencsak tisztelik és szeretik, úgy, ahogy azt egy édesanyát kell szeretni.
És ebben viszonosság is érződik, hiszen ahogyan az édesanya felelős a cseperedő gyermekeiért, talán ez a mű is tudatosítja bennünk, hogy a nemzet anyaként felelős a többi nemzet részért.
Bármilyen történelmi esemény zajlott is le a múltban, nekünk az a feladatunk, hogy túl tudjuk úgy tenni magunkat ezeken a fájó és sebeket ejtő eseményeken, úgy tudjunk túllépni ezen, hogy ne maradjon bennünk tüske. Mert minden tüske újra és újra felszaggatja a sebeket, és nekünk be kell gyógyítani először önmagunkban, aztán egymásban ezeket a sebeket, és ki kell tudni nyújtani a kezünket egymásért, a testvér részek iránt, és természetesen az anyaország iránt is, mert a szeretet csak úgy működik, hogyha kinyújtjuk a kezünket, megnyitjuk a szívünket és a lelkünket. Ha ez megtörténik, akkor lehet érezni azt a melegséget, amit azt hiszem, hogy csak isteni elrendeltetésből kapunk. Tehát a szeretet ez egy olyan dolog, ami megadatott, és rajtunk áll, hogy élünk-e vele. És hogyha azzal jól élünk, és megnyitjuk magunkat, az soha el nem fogy, az csak egyre-egyre nő, és képzeljük el azt, amikor a Kárpát-medencei magyarság ki tudja nyújtani a kezét egymásért, és a szívét egymás iránt, akkor micsoda melegség és micsoda tűz árad szét ebben a nemzetben. Hát ezt a szeretetet kell megélni, azt gondolom valamennyiünknek.